Ez itt a CEU Határtalan Tudás, a CEU és a Qubit közös ismeretterjesztő podcast sorozata.
Üdvözlöm Önöket! Fábri György vagyok, a CEU Határtalan Tudás tudományos ismeretterjesztő programjának tudománykommunikációs vezetője. Mai beszélgetőtársam Rosta Gergely, vallásszociológus.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Valamikor egy másfél évtizede jelent meg Boynak ez a híres könyve, a keresztény nemzet mítosz, amit tavaly le is fordítottak magyar nyelvre, ami hát alapvetően politikai, teológiai és valamilyen szociológiai oldalról vizsgálja azt a kérdést, amit a cím is hangoztat, hogy az Egyesült Államokban a különböző keresztény, elsősorban a szabad keresztény, kicsit karizmatikus egyházak hogyan keveredtek bele nagyon mélyen a politikába. Ennek az első kétharmada keresztény nemzet, mint olyan, az Magyarországon is elég sűrűn előforduló szó összetétel, mint egy fogalom, és a másik oldalon ott vannak a számok. A vallásszociológiának a legalapvetőbb kérdése nevezetesen, hogy hányan vallásosak. Immár sikerült központi statisztikai hivatal által Magyarországon kiadni ezt az adatsort, amely a 2022-es névszámlálásnak ezt a kérdését mutatja be az érdeklődők számára. Keresztény nemzet megfogalmazás az egyik oldalról, a másik oldalról a számok összefüggését fogjuk itt boncolgatni. Első közelítésben a sajtóban is sokat olvashattuk, hogy valószínűleg az egyházakat akár meg is lephette, hogy milyen jelentős mértékben csökkent azoknak a száma, aki arra a kérdésre, hogy mi a vallása, arra a kérdésre adtak olyan választ, amely valamely felekezethez kötötte volna őket. Az az 54%, amely megvolt 2011-ben, az lement most 43% körülre, ami egy jelentős csökkenés. Felekezetek között volt ebben különbség, majd erről is fogunk beszélni. Téged, mint kutatót, meglepette ez az adat?
Maga a csökkenés nem. Az, hogy a csökkenés eredendően abból fakad, hogy jóval többen nem válaszoltak a kérdésre, mint 2011-ben, az némileg meglepett. Tavaly meghívtak egy szakkollégiumi estre, ahol hát vallási változás volt a téma, egy református szakkollégiumban, tehát nem semleges pálya volt, és a előadás egy pontján megkérdeztem, hogy ez talán a népszámlálás környékén volt egyébként maga az előadás, hogy mit várnak ők? Ki gondolja azt, hogy a reformátusok, illetve hát összességében a vallásosok száma növekedni fog, nem fog változni, csökkenni fog, és talán nem meglepő módon a nagy többség azt várta, hogy csökkenni fog. Én azt mondtam, hogy azért nehéz ezt megmondani, és én igazából nehezen is tudnék állást foglalni, igazából kíváncsi voltam inkább a válaszaikra, mert a nem válaszolás az egy olyan nagy és szürke tömeg itt a térben, amit nehéz megkerülni, ami miatt az adatok kicsit nehezen értelmezhetővé válnak, és a 2011 után, amikor 27% volt a nem válaszolóknak az aránya, akkor mindenhol azt mondtuk, hogy hú, hát ez a negyed, több mint egy negyede a válaszadóknak, ez egy rettenetesen magas szám, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, erre most másfélszeresére nőtt. Hozzá kell tenni, hogy egyébként ez nem egy egyedi dolog. A csehországi népszámlálásban 2011-ben 45% volt a válasz megtagadás, ezt azért tudom, mert cseh kollégák erről külön előadást tartottak konferencián, hogy hát mennyire nehéz ezekkel az adatokkal mit kezdeni. Érdekes módon a mostani legutóbbi népszámláláson ne csökkent 30%-ra, viszont nőtt a nem valláshoz nem tartozóknak az aránya Csehországban, amelyik egyébként ugye az egyik legkevésbé vallásos ország egész Európában. De hogy egy másik példát említsünk, Lengyelországban egy másik szinten, de 8%-ról 21-re növekedett a nem válaszolók aránya. Tehát, hogy nem érte el a 2011-es 27%-unkon sem, de több mint megduplázódott ott is. Tehát, hogy ez nem egy egyedi jelenség, és ezzel valamit kezdeni kell. Nagyon nehézzé teszi az adatok értelmezését.
Javaslom is, hogy beszéljünk akkor először erről. Azért is, mert pontosan ez ott te úgy hívtad, úgy nevezett, hogy szürke tömeg. Ez persze alkalmazhat mindenkinek arra, hogy a saját szája íze szerint mondja. Hát én hallottam egy interpretációt, hogy hát nyilván, akik nem válaszoltak, azok döntő többségben mind valamely felekezethez tartoznak. A másik véglet is hallottuk, hogy ez egy az egyben utasítás a vallásosságnak. Sok bölcsesség nem kell az, hogy azt mondjuk, hogy valahol a kettő között lehet az arány, de én ezt kicsit pontosabban szeretném körbejárni. Mondjuk nézzük ezt egyházi szempontból. Egyházi szempontból, hogyha én egy egyház vagyok, és azt mondom, hogy ki az, aki vállal engem, akár minimális mértékben, és azaz egy kis X-el. Innentől kezdve nekem mindazok, akik nem vállaltak, akár azért, mert nem válaszoltak, akár azért, mert azt mondták, hogy nem, az tulajdonképpen egybevonható. Még ha azt is hozzáteszem, azt a kis plusz tekerést hozzáteszem az a dologhoz, hogy lehet, hogy ők, ugye erről a erről beszélgettünk, és meg fogunk is beszélni, de hogy ez az állammal szembeni, a rezsimmel szembeni valamilyen protest nem válaszolás volt, de akkor is ez azt jelenti, hogy nekik többet ér egy politikai véleménynek a megfogalmazása, mint az, hogy vállalják az egyházhoz tartozásukat. Tehát ilyen egyházi szempontból, ha nagyon szigorúan nézem, akkor ők az én számomra, mint egyháznak, ők nemmel szavaztak.
Így is lehet nézni, igen. Tehát legalábbis nem vállaltak föl úgy engem, mint egyházat, hogy a kérdező biztos kérdésére kimondták volna az egyháznak a nevét, vagy az online kitöltésnél beírták volna, ugye tehát nem x-elni kellett, hanem beírni, ami azért egy hosszú kérdőívnél meg ez sem teljesen mindegy. Azért látni kell azt is, hogy az, hogy nem válaszolok, az egy x volt tényleg, az, hogy beírni az egyház nevét, az legalábbis el kellett kezdeni gépelni, ami nevetséges különbségnek tűnik, de hát empirikus szociológusként tudjuk, hogy még az ilyen pici dolgok is szoktak számítani. Nagyon sokfajta motiváció lehet egyébként a nem válaszolásnak. Talán kicsit beszéljünk erről. Tehát ott kezdődik az egész, hogy a KSH maga sem gondolja úgy, hogy mindenkit elért. Tavaly novemberben, amikor lezárult a népszámlálásnak az adatfelvétele, akkor azt közölték hivatalosan, hogy 9,2 millió személyi kérdőívet kaptak meg kitöltve, de ők a 9,6 millióra becsülik a tényleges népességet, a hiányzó körülbelül 400 ezer embert, azt adatbázisokból fogják pótolni. Hát nyilván lehet pótolni a lakcím nyilvántartóból azt, hogy valaki hol lakik, meg hogy hány éves, de az, hogy milyen felekezethez tartozik, ezt nem. Tehát ugye azt gondolom, hogy ez a 4%, ez helyből egy hiányzó rész, és abban a 40%-ban, aki nem válaszolt a kérdésre, annak az egy tizede az egyszerűen nem érték el. Nem sok, de egy tizede mégiscsak. Aztán ott van a másik dolog, hogy nem csak a vallásosságra, vagy vallási hovatartozásra vonatkozó kérdés volt opcionális, hanem másik két témakör, a nemzeti hovatartozás és az egészségi állapot. És hát bizony voltak olyanok, minden bizonnyal, akik egyikre sem válaszoltak. Ebben az esetben nem gondolnám, hogy speciálisan valami vallási vagy valláshoz kötődő motiváció lett volna, amit nem válaszoltak, hanem inkább az adatgyűjtéssel magával, azzal, hogy az állam megkérdez tőlem dolgokat, a rendszerrel, nem tudom mivel kapcsolatos általános ellenérzések, vagy, és ez sem teljesen elhanyagolható, hogy fejezzük már be gyorsan ezt a kérdőjét, legyünk gyorsan túl rajta, amit nem kell megválaszolni, azt nem válaszoljuk meg. Ugye ennek a maximális köre az 14%. 14% nem válaszolta arra, hogy milyen nemzetiségű hovatartozása van, 25 arra, hogy milyen az egészségi állapota, és 40 a vallása. Tehát biztos, hogy van egy jelentős olyan rész, aki csak a vallási, vagy a vallási és egy másikra nem válaszolt, de nem a blokk az egészet utasította el. Van ez a rész, akit én azt gondolnám, hogy valahol 25-35% között van az arány, aki valami a valláshoz kötődő okból nem válaszolt, ami nem kevés. És akkor itt a kérdés az, hogy miért. Egyszerűen hozzáadhatjuk-e őket azokhoz, akik azt mondták, hogy nem vallásosak, vagy valami más oka van. Ahogy mondtad, valahol a kettő között van az igazság, én azt hiszem, hogyha nézegetjük az összefüggéseket, akkor azért mégiscsak úgy tűnik, hogy nem válaszolott többsége közelebb áll az álláspontját tekintve azokhoz, akik azt mondták, hogy nem tartoznak felekezethez, mint hogyha arról lenne szó, hogy itt tömegével amúgy felekezethez tartozó emberek vannak, akik nem akarták ezt felvállalni a KSH-val, nem akarták közölni az állammal ezt. Lehet egy ilyen motiváció is.
Igen. Én nagyon csodálkozik, hogy egy ilyen anarchista, jeffersonista attitűd domináns lenne a magyar társadalomban, de nyilván vannak néhányan ilyen.
Tehát hallottam ilyen. Mondjuk igen. Azt, hogy a szociológus nem szívesen mondja, hogy a ismerősi körömben van ilyen egy ember, mert hogy azért egy emberben nem általánosítunk, de hallottam ilyen attitűdről, de nem gondolnám, hogy ez lenne a fő.
Viszont amire utaltál, tehát, hogy itt azért az adatsorokat, hogyha együtt kezdjük el nézni, akkor valami támpontot kapunk, tehát hogyha nyilván a két legalapvetőbb talán az egyik a korosztály, a másik a települési igen. Talán. Talán az iskolázottság is még valamennyire tartozik, hogy sikerült-e olyan kereszttáblákat elevezni, amelyek ezt idehozták. Tehát, hogy a korosztályonként, ahonnan azért van valamekkora tudásuk arról, majd erről fogunk beszélni, hogy milyen egyéb kutatásokból, a településről is van tudásunk azért, még az iskolázottságról is van valamennyi tudásunk, ennek az összefüggéséről a vallásossághoz, hogy ezek hogyan jelennek meg.
Igen, nézegettem ezeket az összefüggéseket. A KSH-nak a honlapján van egy ilyen adatelemző lehetőség. Ugye egyrészt közöltek alapadatokat táblázatokban, azokból meg lehet tenni, hogy hányan tartoznak a különböző felekezetekhez. Ami jó dolog, hogy van lehetőség ilyen összefüggések vizsgálatára, és nyilván bizonyos korlátok között. És hát az látszik, hogy a legszorosabb összefüggés az életkorral van. Vagyis a legnagyobb különbségek az életkori csoportok között vannak, és valóban a legfiatalabbak jóval nagyobb arányban nem válaszolnak a kérdésre, mint az idősebbek. És ami legalább ennyire feltűnő, a nem válaszolás a korcsoportok között együtt mozog a felekezethez nem tartozással. Az együttmozgás az nem azt jelenti, hogy biztosan az egyikből következik a másik, de hát legalábbis lehet gyanítani, hogy hasonlók vannak mögötte. De ha megnézzük a legfiatalabb olyan korcsoportot, amiben kizárólag felnőttek vannak, ez a 20-29 éves korosztály, ott bőven több mint 40%, közel 50% nem válaszolt, 47, ha jól emlékszem, 47% nem válaszolt, és további 21-2% mondta azt, hogy 20% körül mondta azt, hogy nem tartozik felekezethez. A kettőnek az összege, az durván a kétharmada ennek a csoportnak. Ezzel szemben a legidősebbek, hát itt egészen fölmegy a 90 pluszos korosztályokig is, a legidősebbek körében, a 80-89-es korosztályban 5% volt, aki nem tartozik felekezethez, és 21-2%. Tehát egyharmad, összességében kevesebb, mint egyharmad volt ez a csoport a kettő együtt. Ahogy összehasonlítjuk a 10 éves korcsoportokat, ahogy megyünk lefelé, ahogy egyre fiatalabbak, úgy növekszik mind a kettő. Ami tényleg arra enged következtetni, hogy itt valami hasonló tőről fakadó dolog van. A település típus alapján hasonló, de nem hatalmas különbségek vannak, tehát itt minél nagyobb a település, annál kevesebb a vallását megvalló, annál több a nem válaszoló, és annál több a felekezethez nem tartozó, de a különbségek jóval kisebbek, tehát a Budapesten élők esetében 44% volt a nem válaszoló, faluhelyek élők esetében 37, tehát nem ilyen duplázás, mint a korcsoportok esetében. De itt is megfigyelhető az, ami a korosztályok esetében, hogy a kettő csoport együtt mozog. Ami még érdekes egyébként, hogy a iskolai végzettség szerint alig van különbség, tehát ott nem mutatkozik ilyen egyértelmű tendencia. De egyébként, amivel validálni vagy összehasonlítani lehet ezeket az adatokat, amik alapján lehet próbálkozni valamilyen hipotézis felállítani és esetleg ellenőrizni, azok más alapvetően mintavételeken alapuló vallásszociológiai vizsgálatok, amelyek szintén azt mutatják egyébként, hogy a vallásosság, nem vallásosság leginkább életkor mentén válik szét és település típus alapján, és iskolai végzettség alapján ezek a különbségek kisebbek. Tehát ez mondjuk, hogy ez is alátámasztja azt az érzést. Biztos, hogy nem egy egységes tömb a nem válaszolóké, azért, hogyha el akarjuk helyezni a között a két végpont között, amit te mondtál, akkor azt gondolom, hogy a többség inkább közelebb van ahhoz, hogy ő nem kötődik a vallásához olyan módon, hogy ezt meg akarná vallani.
Egy kicsit talán túl is lépve a szorosan értve népszámlási adatokon, mint vallásszociológus is kérdeznek. Hogy érzed, hogy ez a fajta viszonyulás a vallásossághoz, nem csak a népszámlásban, hanem egyéb vallásszociológiai, ahogy utaltál rá, kutatásokban is sok minden látszik. Nyilván szekularizáció van, tudjuk. Ugyanakkor azt látjuk, és akár az ifjúság 2020-as adat felvételre gondolok, hogy azoknak a száma, akik egyházias módon vallásosak, az egyre csökken, a fiatalok 5%-ra ment le, tehát egészen nagycsonyra, de azoknak az aránya, akik valami, a maguk, ugye ez a tipikus kategóriátok, hogy maguk módján vallásosak, az nem nagyon akar csökkenni. Tehát magyarán az látszik, hogy valami fajta, nagyon félve mondom ezt a szót, hogy vallásosság, mert itt az egyháziasságtól ezt akkor el kell szakítani, és erről is beszéltünk akár két szót. Tehát, hogy valamifajta vallásosságnak a megléte a társadalomban, az minthogyha, ha nem is teljesen standard, nem is teljesen állandó, de azért nem drámaian csökkenő lenne, ami valamilyen módon ebben a népszámlálási kérdésben nagyon össze-vissza jelenhet csak meg. Tehát ugye nagyon nem mindegy, hogy van egyfajta vallásosságom, és akkor mégis azt írom be, hogy nem vagyok vallásos, vagy azt mondom, hogy nem válaszolok, tehát nem ér nekem annyit ez a dolog meg. Ezért mégiscsak kevésbé talán a valláshoz, inkább az egyházakhoz, felekezetekhez való viszont jelöli.
Egyértelmű. Ez az egy kérdés a teljes spektrumát a vallásosságnak nyilván nem alkalmas, hogy fölmérje. Vallásszociológusok azt mondják, hogy a vallásosság egy többdimenziós jelenség, amiben a felekezeti hovatartozás igazából nem is szokott teljesen feltétlenül önálló dimenzióként megjelenni, de már az sem ugyanaz, hogy valaki gyakorolja és milyen módon gyakorolja a vallását, vallásgyakorlat, mint egyik dimenzió, meg az, hogy miben hisz. És ezeket ugye semmilyen módon nem ragadja meg ez az egy kérdés. Ez az egy kérdés arról szól, hogy valaki egy vallási közösséghez, egy egyházhoz, egy felekezethez, egy valláshoz tartozónak érzi magát, és hogy valaki miért érzi magát oda tartozónak, az annak is megint számos motivációja lehet, amiről semmit nem mond ez a felmérés. Amit említettél, egyébként való igaz, hogy a azok körében, akik magukat vallásosnak mondják, és itt fontos különbségtétel egyébként, és a KSH sem használja ezt a különbségtételt, hogy más az, hogy valaki valláshoz, felekezethez tartozik, legalábbis vallásszociológiai értelemben, és más az, hogy vallásos. Ha megnézzük a KSH-nak a táblázatait, akkor azt mondják, hogy az a kategóriaim, azt mondta, hogy nem tartozom, azt ők azt mondják, hogy nem vallásos. Valójában ez egyáltalán nem biztos. Tehát, hogyha az általad említett kérdést tesszük fel, ez klasszikusan még a 70-es évektől kezdve Tomka Miklós, nagyon ismert magyar vallásszociológus kezdeményezésére egy csomó kérdőben így megjelent, és akkor azt láttuk, hogyha úgy tettük fel a kérdést, vagy úgy tették fel a kérdést, hogy helyezzel az arabi kategóriában magát, vallásos vagyok az egyház tanítása szerint, vallásos vagyok a magam módján, akkor az utóbbi, ennek a két kategóriának az összege, az ahányan ebbe a két kategóriába besoroltak magunkat, az magasabb volt, mint hogy csak egyszerűen azt kérdeztük meg, hogy vallásos, igen, nem. És egyértelműen jóval többen voltak mindig is azok, akik azt mondták, hogy amióta ilyen felmérések vannak, hogy a vallásos vagyok a magam módján. Bármit is jelentsen ez. Tehát vannak kutatások, amik aztán ezt megpróbálták ezt a szintén meglehetősen nagy csoportot. Hát megnézni, hogy kik ezek. De ha ezt a két csoportot együttesen nézzük, akkor az továbbra is 50% fölött van az arányuk Magyarországon. Annak ellenére, hogy itt most a népszámlálásban valóban csak 43% sorolta magát valamilyen felekezethez tartozónak. Azért a maguk módján vallásosoknak is egy jó része, egy nagyobb része, az valamilyen felekezeti háttérből indul. Tehát nem arról van szó, hogy semmilyen vallási háttérrel, családi háttérrel, neveltetéssel ne rendelkezne, és aztán utána, hogy mondjam, jut el erre a pozícióra, többnyire inkább arról van szó, hogy ez a vallásos vagyok a magam módján, ez egyfajta távolságot fejez ki ahhoz a valláshoz, felekezethez, amelyikből egyébként indul, amelyikhez családindítatás és egyéb révén közelebb állna.
Vagy az is lehet, hogy egyszerűen doktrinális okokból. Tehát azt mondja, hogy valahonnan indultam, tulajdonképpen az egésznek a transzcendencia képe az úgy el is menne nekem, még meg is hallgatok egy-két orgonával kísért misét, vagy istentiszteletet, de mondjuk bizonyos vallási hittételek, azok nekem sok. Tehát nem is értem őket, nem is akarom őket. Tehát lehetséges, nem egy ilyen típusú szelektív felekezethez tartozás is akár.
Igen, egyértelmű. Tehát, hogy én ifjúsági kutatásokból jól kijön. Ugye a katolikusoknál egyértelmű az, hogy mit jelent az, hogy egyértelműbb, ha lehet így ezt mondani, hogy mit jelent az, hogy egyház tanítása szerint, mert például, hogyha valaki nem jár hetente templomba, ami az egyház egyik fontos elvárása, akkor az azt jelenti, hogy nem az egyház tanítása szerint vallásos, ezzel tisztában is van. Hogyha azt mondjuk, hogy vallásos, és azt egy ilyen tágértelmembe veszük, és azt mondjuk, hogy mindenki vallásos, aki magát valamilyen módon annak vallja, ennek a köre az inkább a 60%-hoz van közelebb, mint az 50-hez, és jóval több, mint a 40, amit itt látunk. De közülük láthatóan elég sokan vannak, akik nem vallják meg azt, hogy ez valamilyen felekezeti kötődéssel is együtt járna.
De hogyha egy kicsit társadalompolitikai szempontból nézem, ezt a vonat nem akarom majd tovább, de azért egy kérdés szerintem megér. Azt mondjuk, hogy ott vannak a nem válaszolók. És ugye azt is mondtuk az előbb, hogy közöttük, nem tudjuk milyen arányban, azért vannak olyanok is, akik azért valamilyen kötődésük mégiscsak van valamilyen vallásossághoz, valamilyen felekezethez, még ha nem is vállalják, de onnan jöttek, tehát van valami. Hogyha társadalompolitikai, sőt politikai szempontból nézem, akkor ez azt is jelenti, vagy az egyházak oldaláról akkor egyházépítés szempontból, hogy ebben a közegben van egy olyan potenciál, amelyik akár egy pozitív, de különösképpen egy negatív impulzus hatására mégiscsak az egyházhoz tartozását vállalná, vagy triggerelni őt az, hogyha egy kemény antiklerikális fellépés történik, akkor azért mégiscsak azt mondja, hogy hát azért ezt mégse kéne az én egyházammal csinálni, amit ugyan nem vállaltam még itt sem, de azért mégse bántsák, nem? Lehetséges egy
Előfordulhat, ugye ilyen vizsgálatokat, vagy kutatásokat sajnos nem ismerek. Hát ez alapvetően egy identitás kérdés, hogy mennyiben mégiscsak érzem úgy, hogy noha nem érzem magam teljesen odatartozónak, de azért mégiscsak van valamilyen hátterem, ez mennyiben lenne mobilizálható? A maguk módján vallásosok körében erős az egyház kritikus attitűd. És nagy kérdés, hogyha az az egyház, amelyikhez tartozónak gondolják magukat, ahogy mondtad, támadás alatt állna, vagy megerősödne az ővelük szembeni attitűdök, akkor ez mennyiben fordítanám meg az amúgy is meglévő egyházkritikus attitűdöt a maga modern vallásosok körében. Szóval igen, igen, ez is lehetséges, igen, hogy, igen, hogy ez megerősítené.
Az egyházak túlvó távolságtartásban szerinted mennyire van szerepe a közvetlen személyes tapasztalatnak, és mennyire egy általános társadalmi percepciónak? Tehát arra gondolok, hogy mondjuk szokták mondani, nem véletlenül, a magyar egyházat ez egyházakat annyira nem érintette, sok oka van ennek, de mondjuk az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, például a különböző pedofil ügyek, ez abúzusok, ilyesmi, ezek nyilván egy társadalmi topikként is előjönnek. Nyilván valaki ezt olvassa, akkor azt mondja, hogy na hát ez milyen társaság, ettől távol tartom magam, miközben neki személyes tapasztalata nagy valószínűséggel nincs erről. Tehát hogyan látod ezt szociológusként, hogy egy ilyen társadalmi közhangulatot, vagy társadalmi attitűdöt lehet-e érzékelni az egyházakkal kapcsolatban, amikor nem a személyes tapasztalatom visz odébb, hanem az általános társadalmi képviselő, most nem csak a pedofiliára gondolok, hanem általában, na milyenek ezek az egyházak. Mm. Én semmiket nem is hallgatom meg azt a lelkész vagy papot beszélni, de azért nagyjából tudom, hogy na, ezek miket beszélnek, és odébb megyek.
Én azt érzékelem ebben a magas arányú nem válaszolásban, és főleg a fiatalok esetében megmutatkozó magas arányú nem válaszolásban, hogy itt inkább egy indiferencia mutatkozik meg. A kapcsolódásnak a hiánya, egyáltalán nem tudok ezzel mit kezdeni attitűdje, és jóval kevésbé valami kritikus attitűd. Aki kritikus, az beírja azt, hogy nem tartozom. És egyébként fontosnak tartom kiemelni azt, nem hangzott azt hiszem még itt el, gyakorlatilag nem változott, sőt enyhén csökkent azoknak az aránya 2011 óta, akik azt mondták, hogy nem tartoznak semmilyen felekezethez. Sőt, gyakorlatilag ez a csoport többé-kevésbé stabilan ilyen 16-17-18%-on áll 2001 óta. És egyébként ez is visszaigazolja azt, amit vallásszociológiai felméréséből is látunk, hogyha ezt az általad is említett 5 kategóriás kérdést feltesszük, akkor az 5. kategóriája az, hogy nem vagyok vallásos, határozottan más a meggyőződésem. Gyakorlatilag ez egyfajta ateista attitűdöt próbál. Egy átgondoltan, vállaltan vallással szembeni attitűdöt próbál meg minél általánosabban megfogalmazni, és ugyanezt látjuk. Tehát nem ez növekszik. Ez ugyanúgy kisebbség a nem vallásosokon belül, mint ahogy az egyház tanítása szerint vallásosak kisebbség a vallásosokon belül szemben a maguk módján vallásosokkal szemben. Itt inkább egy olyan fajta attitűd van, amelyik nem nagyon tud mit kezdeni a vallással, és ennek szintén felmérések azt mutatják, hogy erősen szocializációs okai, neveltetésbeli okai vannak, a fiatalabb korosztályok nem nagyon találkoznak otthon vallással, szülőknek maguknak is már hiányzott a vallás, amit átadjanak, vagy azért, mert meg sem. Volt ugyan őnekik valamilyen vallási viszonyulásuk, de azt nem nagyon próbálták meg átadni. Szóval, hogy itt olyan fajta generációs különbség van, ahol a legfiatalabbak egy jó része, hát otthon nem találkozik ezekkel a dolgokkal, és ami érdekes, hogy vannak olyan társadalompolitikai intézkedések, amik ennek ellen próbálnak hatni.
Tehát mondjuk a hitadoktatás.
Például ez a kötelezően választható hit és elkölcstelen oktatásnak a bevezetése, vagy a egyházi iskolák számának, mint egy megduplázódása az elmúlt évtizedben. De még vannak ennél talán kisebb horderejű olyan intézkedések, amik egyértelműen mind azt támogatják, hogy az egyházak jobban eljussanak a fiatalokhoz. És legalábbis rövid távon ennek nem érzékelni azt a fajta hatását, hogy itt most, ha megnéznénk azt a korcsoportot, amelyiknek már egy jó része járt iskolai hit- és elkölcstanórára, hogy akkor ők most itt nagyobb arányban vallanák magukat egyházhoz tartozónak.
A szocializációt is említetted, és első helyre rakta a családi szocializációt.
Igen,
annak a
háttérét. Igen.
Ebben kereshetjük annak a szerintem elég érdekes adatnak az okát, hogyha kicsit visszamegyünk az időbe, 1949-re, hogy akkor volt az utolsó az egyházi hovatartozásra, népszámlálás szintjén rákérdező adatfelvétel, akkor azt látjuk, hogy mondjuk 49 és 2001 között lényegesen kevesebb embert veszítettek az egyházak, mint 2001 és 2022 között, aminek hát híván sokkal kedvezőbb környezetben voltak.
Igen.
Hogy akkor ennek az lehetett az oka, hogy bár a vallással szemben, az egyházakkal szemben álló politikai időszak volt, de a családi tradíciók viszont nagyon erősen megvoltak, hiszen a 49-es adatok azok gyakorlatilag teljes körű vallásosságot mutattak lényegében néhány százalék különbséggel. Tehát akkor megvolt az a háttér, az a családi háttér, amely mégiscsak szocializálta erőteljesebben ebbe az irányba a fiatalokat, mint a hivatalos politikai dresszúra.
Azért 49-nek az eleje még csak, és mármint, hogy ennek a kommunista hatalom átvételnek, és abban a társadalmi közegben az a kérdés, hogy mi a vallása, az teljesen egyértelmű volt.
Evidens volt.
Melyik vallásban keresztelték meg, jegyezték be, jellemzően abban ahhoz tartozónak is vallotta magát. Ugye ez a legtöbbször az anyakönyvi kivonatokban is benne volt, amelyeket hosszú ideig ugye az egyházak vezettek. Másrészt olyan, hogy nem válaszolás nem is lehetett. Ugye nem volt opció, nem opcionális kérdés volt 49-ben, hanem kötelezően meg kellett válaszolni ezt a kérdést, és hát minimális volt tényleg, aki azt mondta, hogy nem tartozik valahova. Az egy érdekes kérdés, hogy 2001-ben, amikor ezt a kérdést hasonlóan tették föl, tehát hogy mi a vallása vesző felekezete, ez volt a kérdés, arra meglepően kevesen nem válaszoltak, és viszonylag kevesen nem mondták azt, hogy nem tartoznak. Tehát valóban, de azért ez a két csoport együttesen, ha jól emlékszem, több mint 20%-ot kitett, sőt, inkább közelebb van a 30-hoz, mint a 20-hoz talán a kettő együtt. Azért ott is volt egy jelentős eltérés. Ami érdekes egyébként még, hogy ha nem vesszük ezt a két csoportot, akkor viszont a magukat felekezethez tartozóknak a belső megoszlásai, a katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok, a többi felekezet, az szinte tökéletesen visszatükrözi a 49-es megoszlást, tehát mintha ebből a szempontból nem történt volna semmilyen változás az alatt a 50 év alatt, amiközben eltelt. Egyébként, és akkor talán elő is érdemes beszélni, ebben is történt változás 2001 óta. A két csoportnak a növekedése, sőt igazából a nem válaszoltnak a növekedése, az nem egyformán érintette a katolikus, a református, evangélikus, tehát a nagyobb csoportokat. A katolikusok, akárcsak a 2011 és 2022 összevetését nézzük, nagyobb arányban csökkent a magukat katolikusoknak való aránya, ők közülük többen mondták azt, úgy tűnik, hogy nem szeretnének megválaszolni erre a kérdésre. Nem drasztikus az eltérés, de azért egy picit jobban szorult vissza, ami azt jelenti, hogy picit csökkent a valláshoz tartozók körében a katolikusok aránya, de még mindig egyértelmű többségben vannak, persze. Van ennek egy úgy tűnik egy kicsit felekezett specifikus megjelenése is, ami megint egy jó kérdés, hogy miért.
Hát talán az is szerepet játszhat ebben, hogy katolikusság, amely egy domináns Magyarországon egyértelműen, őrizte meg leginkább a népegyházi jelleget, és ezért aztán a népegyház jobban tud porladni, ha úgy tetszik,
igen, a pontosan társadalmi változások. Említetted a szekularizációt, hogy ez nyilván való. Tehát, hogy a szekularizáció felől megfogalmazva úgy hangzik, hogy a protestánsok általában előbb szekularizálódnak, és a katolikusok a később követik, és úgy tűnik, mintha ez a későbbi követés csapódna egy picit le ezekben az adatokban, és valóban ez a népegyházi jelleg, ami azért még mindig megvan, mert hiszen még mindig az a helyzet, hogy a faluhelyen, ahol egyébként a legerősebben tovább él a népegyházi vonás, az ott nagyobb arányban sorolják magukat a különböző felekezethez tartoznak az emberek, de közben változóban van. Egy dolgot még elfelejtettem az előbb mondani, nevezetesen azt mondtam, hogy indiferencia, de nem reflektáltam arra, hogy milyen botrányok, meg egyházkritika. Én is úgy látom, hogy ezért sincs annyira jelen Magyarországon, mert nem voltak olyan látványos botrányok. Figyelemmel kísérve más országokat, leginkább a német helyzettel vagyok tisztában, ott nyilvánvaló, hogy a katolikus egyház nagyon erőteljes pozíció gyengülésében a különböző molesztálási botrányok, de egyébként volt pénzügyi botrány is, de főleg a molesztálási, gyermekmolesztálási botrányok, azok erősen benne vannak. És olyan szinten, hogy 2010-ig mindig nagyobb arányban léptek ki az evangélikus egyházból Németországban, mint a katolikusból. 2010 óta ez megfordult, és egyértelműen a katolikusok közül többen hagyják el az egyházukat. Ugye ott van egy regisztráció, tehát ott egyértelmű, hogy ki az, aki tag, ki az, aki nem tag.
A változásokat elsősorban a nagy egyházakra értelmeztük, de sokkal kisebb tömeget érint, azonban nagyon feltűnő, hogy a kis egyházaknál, mintha egészen más tendenciák lettek volna. A görög katolikusoknál is már, akik ugyanahoz a egyházhoz tartoznak, már náluk is jóval kisebb volt a veszteség, mint a római katolikusoknál, és a még kisebb felekezetekhez megyünk, hídgyülekezete, baptisták, stb., vagy akár a muszlimok, ott egészen más tendenciákat látok. Ez hogyan magyarázott, hogyan értékeled?
Egyfelől én az egyéb kategóriát, amikor nézegettem az eredményeket, akkor egyben kezeltem. Láttam ilyen szarak címeket, hogy a muszlimok száma megduplázódott, stb. Két dolgot fontos megjemelni. Az egyik az, hogy összességében őket nem érinti az a fajta csökkenés, ami a nagyegyházakat. Gyakorlatilag stabilan maradtak azoknak a felekezetnek az együttes tagsága, akik nem a katolikus evangélikus, református, ortodox és izraelita. A történeti nagy felekezeteken túli világot, ha összevonjuk, tudom, hogy ez egy nagyon merész összevonni a muszlimokat a hídgyülekezetével, de mégis abból a szempontból érdekes, hogy ők 2011-ben, ha jól emlékszem, a teljes lakosság 1,7%-át tették ki, most meg, ha jól láttam, akkor 1,8%-át. Ami még egyszer mondom, két üzenetet hordoz, az egyik az, hogy ők nem csökkentek, másrészt nem is nőttek jelentős mértékben. Vannak olyan várakozások a vallás, úgy általánosságban a vallási változással kapcsolatban, hogy a hagyományos nagyegyházak visszaszorulása az nem csak a maga módján vallásosságot fogja erősíteni, hanem éppen az ilyen alternatív, újfajta vallásosságot képviselő csoportokat. És erre vannak egyébként valóban példák, akár az Egyesült Államokban, akár Dél-Amerikában, sőt Dél-Koreában, és hát vannak a modern világban is erre vonatkozó példák. Magyarországon úgy tűnik, hogy a vallási változás az nem eredményezi azt, hogy ezek az egyházak, ezek az új vallási mozgalmak, ha lehet, hogy összefoglalni ezt a kifejezést használni, jelentősen megerősödjének.
Játszott ebben szerepet az, hogy ezek a, mármint a negatív változásoknak az elmaradásában, hogy ezek ugye kisebb, tehát jobban összetartó, jobban az identitásokat vállaló csoportok. A másik oldalról egy helyen azért én egy jelentős, sokakat meglepően jelentős pozitív változást látom, növekedést a hídgyülkezet esetében. Tehát ott egy viszonylag jelentős emelkedés volt, ami talán azért lett, az is hozom szólat, amit említettél volt, hogy az új típusú vallási csoportoknak a megerősödése, mert a többi, tehát a baptistától kezdve unitársok, stb., azok ugye nagyon kicsik, de mégis csak hagyományosan vannak a magyar társadalomban. A hídgyülekezete az, amely ezt a kicsit amerikai típusú karizmatikus köztavonalat hozva egy új típusú vallás gyakorlás is megvalósít, és ott úgy tűnik, hogy a növekedés az folytatódik.
Igen, ezért kell óvatosnak lenni, mit vonunk össze, mivel valóban. Ugye a nagyegyházaknál egyébként a hosszú távú csökkenés az jellemzően inkább egy demográfiai folyamat, ahol a vallásosabb idősek kihalnak, és a kevésbé vallásos fiatalok elépnek a helyükre. Ezzel szemben ezeket a, főleg az új vallási mozgalmakat egy sokkal inkább első generációs vallásosság jellemzi, ahol a vallás a csoportnak a méretét erősen befolyásolja az evangelizációnak a hatékonysága, mennyire tud bevonzani kívülről olyan embereket, akik korábban nem oda tartoztak, illetve hát ezeknél a csoportoknál azért elég jelentős a fluktuáció is, tehát hogy hányan hagyják el a csoportot egy másik kedvéért. A népszámlálás azért fontos adatforrás, mert ezek a csoportok egyébként kisebb szociológiai mintákon végzett vizsgálatokban nem mérhetőek. Viszont itt tényleg teljes körű a felmérés, itt jól látható, hogy mi változik. Egyébként azt gondolom, hogy az, hogy első generációs, elkötelezettebb, aktívabb tagok, az is az eredménye, hogy ez a nem válaszolás jóval kisebb az ő körükben, hiányzik az a népegyházi szél, akik oda is tartoznak, meg nem is, aztán vagy bevallják, hogy oda tartoznak, vagy nem. Ugye akkor németországi felmérésekből az is látszik, hogy ezeknek a kisegyházak képesek nagyon gyors növekedést produkálni, de valahol legalábbis abban a közegben elérik valamikor a felső határt. És persze lehet kivétel, de eddig legalábbis nem látszott, hogy melyik lenne az a kivétel, amelyik áttörő amilyen üvegplafont és eléri a több százalékos arányt is. Itt ez Magyarországon se látszik még, ami nem azt jelenti, hogy a hídgyülekezete ne folytathatná a növekedést. Azért azt látni kell, hogy sokkal könnyebb egy alacsony bázistől növekedni. Tehát egy kis létszámból, és a kicsi az most itt relatív, de egy néhány ezres, néhány tízezres létszámból is könnyű duplázódni. Aztán egy idő után kérdés az, hogy ez meddig folytatható. Ami érdekes, hogy ebben az összehasonlításban az Lengyelország, ahol sokáig azt gondolták maguk a lengyel vallásszociológusok is, hogy ez valami nagy kivétel, és hát láthatóan hatalmas generációs különbségek vannak, és ott is szerepet játszik molesztálási botrány, volt olyan videófelvétel, ami napvilágra került, és választási kampány befolyásolt. Ugyanakkor ott legalább annyira jelen van valami olyan tényező, ami esetleg Magyarországot is érintheti, nevezetesen ez az egyház és a politika közelsége. A kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok ezzel kapcsolatban sokkal kritikusabbak. Nyilván egy másik közegben és korszakban szocializálódtak, erősen kritikusak azzal az attitűddel, hogy az egyház és az uralkodó konzervatív párt milyen szoros kapcsolatban el egymással.
Jó, hát itt talán azért ez egy nagyon jelentős különbség, hogy Lengyelországban a lengyel egyház, ami a katolicizmus jelenti, azért az mindig is egy társadalmi politikai ellenállásnak volt a bázisa. Sokkal kevésbé volt utitársa egyház, sokkal kevésbé volt ezért mondom, békepapi egyház, mint mondjuk akár Magyarországon. Ezt most nem minősítem, hogy rossz vagy jó, csak nyilván ez a különbség megvan. Illetve az még talán lehet, ha már említetted a politikát, hogy ha nézzük az adatokat, és tudom, hogy itt van egy nagyon komoly különbség a kérdésfeltevésben, de akkor is. A 2001 és 2011 között nagyobb volt a vesztesség, mint 2011 és 22 között az egyházaknál. Szignifikánsan nagyobb volt. Nem tudjuk, hogy mi a kérdésfeltevésnek a hatása ebben, biztos van hatása. Ugyanakkor, hogyha azt az adatot veszem elő, amit nagy valószínűséggel nem érített a kérdésfeltevés, amire az előbb utaltál, tehát nevezetesen a határozottan nem vagyok vallásos, vagy nem tartozom egyházhoz, tehát időzőben téve az ateista válasz. Abban viszont ez a 200 000 főt meghaladó különbség, tehát hogy annyival kevesebben mondják ezt, talán ez jelentheti azt, hogy a légkör, a társadalmi klíma, ezen társadalompolitikai intézkedések hatására akár, mégiscsak valamennyit tompított ezen a csökkenésen. Ha abba az ütemben ment volna a csökkenés, mint ahogyan 2001 és 2011 között zajlott, akkor rosszabb adatok lettek volna.
Igen, de itt talán egy fontos módszertani aspektus is érdemes behozni, nevezetesen az, hogy a három népszámlás folyamatosan változtatta a kérdés feltevést. És igazából, amikor 2011-ben jelentősen megnőtt a nem válaszolók aránya, és ezzel párhuzamosan visszaszorultak a különböző vallásoknak a tagjainak az aránya, akkor azért azt is gondoltuk, hogy emögött ott van az is, hogy nem azt a kérdést tették fel, mint 2001-ben, hogy vallása vesző felekezete, amelyik gyakorlatilag azt sugallja, hogy itt neked van egy vallásod felekezeted, ami, hát, amihez tartozol, amiben megkereszteltek, amiben bejegyeztek, hanem azt kérdezte 2011-ben a kérdőív, hogy melyik valláshoz, felekezethez tartozónak érzi magát. Kicsinek tűnő különbség, de a tartozónak érzi magát azért nagyon más. Tehát ez a kérdőívekben is látszik, és egyébként, hogyha azt kérdezted, azzal kezdted, hogy meglepő volt-e az eredmény, hát a 2011-es az semmi esetre sem, hiszen a valamilyen valláshoz, felekezethez tartozónak érző aránya az jellemzően valahol 50% körül mozgott már 10 évvel ezelőtt is, és azóta csak csökkent. És ezzel szemben, hogyha azt kérdezik, hogy melyik vallásban, felekezetben keresztelték már, akkor jóval kevesebben nem tartoznak sehová. Így kérdezve, nem tudok friss adatokat, de akkoriban, tehát 2011 körül ez inkább így a 80-90% között volt, aki meg volt keresztelve Magyarországon.
Igen. Tehát az érzem magam, ebben van egy sokkal erőteljesebb válasz, személyes vállalás. Nyilván az kevésbé, az mi a vallás, tehát jó keresztelve.
Igen. Viszont, hogyha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, most visszaváltozott a kérdés a 2001-esre.
Gyakorlatilag
visszaváltozott, majdnem szó szerint ugyanaz. Igen. Volt bennem egy olyan elképzelés is, hogy akkor akár lehetséges, hogy tudva azt, hogy egyébként azóta 2001 óta eltelt 20 év, és csökken egyébként a vallásszociológiai felmérésekben csökken a valláshoz tartozóknak az aránya, ezzel itt azt gondoltam, hogy azáltal, hogy most mégis egy általánosabb, tágabban értelmezhető odatartozásra kérdezünk rá, hát lehetséges, hogy akár még nem is csökken annyit. És az, amit te mondtál, hogy tompította, én szerintem ebben a tompításban a kérdésfeltevés is benne van. Illetve másfelől meg lehet, hogy benne van az is, a magas arányú nem válaszolásban, megváltozott társadalom 20 év alatt szerintem, többen mondták azt, hogy hát van egy vallásom, oké, amiben megkereszteltek, de azért azt nem biztos, hogy felvállalnám úgy egy állam felé, hogy ez most akkor egy plusz X legyen abban a kategóriában. Lehet, hogyha ugyanazt a kérdést tettük volna föl, mint 4 évvel, 10 évvel ezelőtt, akkor többen mondták volna, hogy hát ez jó, hát annyira egyértelmű a tartozás, akkor lehet, hogy jobban nőtt volna az a kategória, amelyik azt mondja, hogy nem tartozom sehová.
Ugye a motivációkat nyilván nagyon sok módon lehet majd kutatni. Vélem, olyan elemzéseket még nem tudtatok csinálni, amelyek például mérhették volna a különbségeket az egyházi oktatási intézmények környezetében. Ugye ez egy szélesebb elemzést igényel majd, vagy mélyebb elemzést. Kérdés, hogy ez hogyan megy. Ez érdemes lesz egyébként a nem egyházi intézményben folyó vallás, illetve hittan, illetve elkösen oktatásnak a választási arányára is vetíteni, az is kihozhat valamit. Viszont egy dologban, a különösen nemzetközi kitekintés tekintetében még nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Ugye az előbb szóba került az, főleg a német egyház esetében, mert katolikus egyház esetében, hogy ott a különböző molesztálási és egyéb botrányok milyen hatással jár. Ezt egy kicsit fordítsuk meg ezt a problémát. Ugye azt tudjuk jól, hogy a politikai közbeszédben teljesen, az nyilván nem független ettől, ezek a szexuál-etikai témák, ezek első helyre került társadalmi témákká váltak. Majdnem mindenütt a világon, legalábbis a nyugati világban mindenképpen. És ebben az egyházakat elég rendesen, hát vagy behúzták, vagy önmaguk bementek ebbe. Ha kicsit történeti perspektívában nézzük, az, hogy az egyházak számára ez válik kitüntetetten első rangú kérdés, legalábbis az egyházi elitekből mindenképpen. Tehát a szexuális orientáció, a szexuális identitás, a család kérdése, hogy ez hogyan alakulhatott ilyenné? Miért lenne ez logikus? Hát, hogyha arra gondolunk, akár visszagondolhat, nem vagyok ennek szakértője, de mondjuk 70-es évek Latin-Amerikájára gondolok, ahol a szociális kérdés volt az elsődleges az egyházak számára, vagy más korszakokra gondolok, nyilván ilyen szörnyű korokra is, mint a náci időszakban, ahol az ottan az ellen a hitvalló egyház számára egészen más volt a fontos, és még így végigvehetnénk. Hogyan látod, hogy melyek azok a társadalmi folyamatok, vagy értékrendbeli mozgások, vagy egyházpolitikai mozgások, amelyek miatt az egyházak szinte, nem mondom, hogy kizárólagos, de rendkívül mértékben dominánsan ebben az egész szexuális a család témakörben definiálják önmagukat is szinte.
Nem vagyok teljesen biztos, hogy az egyházak szándékosan magukra is húznák. És itt azért az egyházak kifejezést is finomítanám, nem, én azt látom, hogy ez erősebben érinti a katolikus egyházat, mint a különböző protestáns felekezeteket. Részben például a molesztálási botrányok esetében, amíg én úgy látom, hogy kevésbé, vagy alig érintik a Németországban a protestáns egyházakat. Az egy érdekes dolog egyébként, hogy noha tényleg jó néhány botrány az kifejezetten katolikus egyházat, vagy katolikus egyházban jelent meg, hogyha megnézzük, hogy hogyan mozognak a kilépési számok, azt mondtam, alacsonyabb a protestáns, de a trend az hasonló.
Ugyanúgy mozog.
Ugyanúgy mozog, noha egyébként ezek a botrányok nem érintették.
Hát a papok csinálták, ugye ez van.
Pontosan, benne. Pontosan. Tehát az a másik ilyen dolog, amit nem kifejezetten valláshoz kötődő, és mégis befolyásolhatja ezeket a kilépési számokat, tehát hogy mennyire nehéz kilépni az egyházból. Nem olyan egyszerű. Kell kérni egy időpontot, azt mondták, idén már Kölnben elfogytak az időpontok a Városházán, hogy az ember bemehessen és kiléphessen. Emlékszem, egy finn vallásszociológus kolléga mesélte, ami a 2000-es évek elején, hogy hát akkor nőtt meg jelentősen a kilépés a finn evangélikus egyházból, amikor lehetővé tették az online kilépést. Tehát, hogy amikor nem kellett bemenni, hanem egyszerűen otthonról el lehetett intézni. Az a kör, amelyik kilép, azoknak egy jelentős része, mert egyébként is olyan távol van az egyháztól, a saját egyházától, hogy lehet, hogy még azt se pontosan tudja, hogy most melyik egyházat, az a sajátját, vagy egy másikat érintenek ezek az ügyek. Visszatérve a kérdésedre, az az érzésem, hogy pont az ilyen a szexuálmorállal kapcsolatos tanításai vannak az egyháznak a legtávolabb attól, ami mondjuk úgy a nyugati társadalomban általánosan elfogadott. Tehát mondtad a szolidaritás kérdését. 2015-ös menekült áradatra, ha gondolunk, akkor a Németországban ugye a társadalom is többé-kevésbé egységesen, de többségét tekintve amellett volt, hogy itt a szolidaritás a legfontosabb, és a segítség és a befogadás, és a nagy egyházak is. Nem volt konfliktus. Úgy is lehet mondani, hogy ezek olyan pontok voltak, ahol az egyház jó pontot is szerzett, az egyházak jó pontot is szereztek a társadalommal azáltal, hogy megnyitották a templomok, a kapuit és az intézményeiket is. Ezzel szemben, hogy ha megnézed azt a kérdést, hogy egy értékrend vizsgálatban, hogy hogyan viszonyul a nyugat-európai társadalomnak többsége a homoszexuálisokhoz, akkor egy abszolút elfogadó és befogadó álláspont van, ahol egyszerűen a többség nem érti, hogy akkor most azt az egyházak miért vannak ezzel ellentétes állásponton. És most épp néhány konzervatívabb beállítódású kardinális bíboros a pápához intézett néhány kérdést még a szinódus előtt, dúbia, kétségeket fogalmaztak meg, és az egyik kétség pont arra vonatkozott, hogy akkor hogyan is viszonyul a pápa a homoszexuálisok házassághoz és illetve megáldásához, és a pápa egyrészt kinyilvánította, hogy az egyház álláspontja az házassága kapcsolatban egyértelmű, férfi és nő. Másfelől viszont azt mondta, hogy lehetnek esetek, amikor az egyház megáldja a homoszexuális párokat, és ez rögtön egy elég erős ellenreakciót váltott ki. Tehát, hogy itt lehet változás, lehet lassú változás, de láthatóan az egyházon belül is erős ezzel kapcsolatban az ellenkezés. És hogy miért ebbe a zsákutcába, vagy miért ebbe az utcába megy bele az egyház, vagy az egyházak, hát szerintem nem biztos, hogy ők szívesen beszélnek mindig arról, hogy akkor most több házasodhassanak-e a papok, vagy nem. Ráadásul, hogy most az házasodhassanak-e a papok, ez egy külön érdekes kérdés, mert ez ez a többség számára ez nem egy releváns kérdés, hiszen nincsenek bent, kívülről nézik. Valahogy úgy merül fel az egész, hogy lehet ilyen állásponton ez az intézmény, amikor a társadalom egy jelentős része más nézeteken van.
De mondjuk azért lennének itt olyan kérdések, amelyek sokakat érintenek, és az egyházak nyugodtan a zászlóra tűzhetnék, csak az egy kicsit kényelmetlenebb út lenne, nem a többséggel szemben, hanem elitcsoportokkal szemben például. Gazdasági politikai elitcsoportokkal szemben. De ez egy más, igaz, nem másik kérdés, csak ez is része lehet annak, hogy vajon egy általános közvélekedés az egyházakról, ami valamilyen ponton azért egy akár népszámlálás esetében egy vállalást is jelent, hogy abban elgyengülnek az álláspontok. Ez is egy lehetőség. Ez a másik oldalról nézést, az hogyan látod, és ez már a beszélgetésünk vége felé járunk, kicsit áttekintve az összes számot, illetve az összes jelen pillanatban megmutatkozó tendenciát, hogyan látod, hogy az egyházi reflex, ugye van legalább két csoport, sőt három. Vannak az egyházak, vannak a döntéshozók, illetve van a közvélemény, mint olyan. Ugye mind a háromhoz eljut ez az információ, nyilván különböző szegmentáltságban, különböző részletességgel, különböző precízséggel. A legutóbbinak, tehát a közvélemény nagyjából itt látod, hogy na fogynak az egyházak. Így nagyjából ennyit, kevesebben vannak. Az egyházak nyilván részletesebben szembesülnek valamivel, illetve a döntéshozók pedig, hát ki a maga ízlése, maga elkötelezése szerint értékeli ezeket. Hogyan látod, hogy ezek az adatok okozhattak-e valamilyen elmozdulást ennek a három tényezőnek az egymáshoz való viszonyában, hogy okozhattak-e elmozdulást az öndefinícióban, egyáltalán az egyházak társadalmi pozícióját, maga az, hogy ezzel a pozícióról kapunk egy ilyen információt, hogy ez a szociológiának mindig egy érdekes kérdés, hogyha ismeretünk van valamiről, másképpen működik-e. Hogyan látod, hogy ez okozhat-e valamilyen elmozdulást?
Itt ez megint felveti annak a kérdését, hogy mennyire voltak meglepőek az eredmények. És én továbbra is azt mondom, hogy szerintem annak, aki a vallásszociológiai felméréseket figyelemmel kísérte, azok számára azért nagyon meglepő nem lehetett az, hogy csökkent azoknak az aránya, akik valamelyik valláshoz, felekezethez tartozónak sorolták magukat. Ami egy fontos funkció lehet ennek a népszámlálásnak, a népszámlálási eredmények, az pont az, amit te is mondta, hogy ráirányítja a figyelmet, fölhívja a figyelmet, egyházon belül és egyházon kívül is arra, hogy itt azért vannak bizonyos változások. Ugye ebből a szempontból nehéz ez a 40% nem válaszoló, mert innentől kezdve lehet így is interpretálni, meg úgy is, ahogyan te is mondtad. Lehet azt is mondani, hogy hát ezek úgy oszlanak meg, ez a csoport, mint akik válaszoltak, csak ők nem válaszoltak. Vagy a másik véglet azt mondja, hogy ők mind nem tartoznak sehová, csak nem, még azt sem vették az a fáradtságot, hogy ezt így beixeljék. A kettő között van valahol az igazság, egyébként tényleg azt gondolom, hogy azért összességében ez a csoport közelebb az utóbbihoz, mint az előbbihez. Szerintem az egyházak önképében egy fontos kérdés, hogy mennyire vagyunk népegyház. És az is egy fontos kérdés, hogy ezt a fajta visszaszorulását a népegyháznak hogyan értékeljük. Nem biztos, hogy ez egy egyházi szemszögből feltétlenül egy negatív folyamat. Lehetséges, hogy van egy olyan interpretáció, hogy azt mondjuk, hogy hát akik eleve azt se tudják, hogy most melyik egyházból lépnek ki, azok most tényleg hozzánk tartoztak. Azok maradnak, akik aktívak és elkötelezettek is. És lehet, hogy ezáltal élőbbé válik a közösségünk is. Tudatosodik bennünk, hogy mi a mustármag vagyunk valójában, és nem az erdő. Kívülről döntéshozói szemszögből nézve, hát most ezt még nehezebben tudom megítélni. Ugye itt pénzről van szó, befolyásról. Az egy fontos dolog, hogy hányan vannak, de legalább ennyire fontos azt gondolnám döntéshozói szempontból, hogy hány intézményt tartanak fel. Mert hogy ezáltal fontos társadalmi funkciókat vesznek át. Iskolákat, szociális otthonokat, stb. Egyébként egy korábbi felvetésedre ragálva, az egyházaknak ez a fajta megítélése, ez a szociális tevékenység, ez elesettek támogatása, ez a leginkább támogatott. Tehát ez egy sokkal szélesebb körben támogatott, mint ahányan egyházhoz tartozónak tartják magukat. Ezzel szemben mondjuk a politikai szerepvállalást támogatják a legkevesebben. Egyébként most az első reakciók alapján nem látok döntéshozói szintről olyan visszajelzést, hogy itt most ez bármit befolyásolna, aztán majd kiderül.
Hát meglátjuk, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig vagy sem.
Igen, igen, igen,
vagy,
igen.
Vagy pedig azt mondjuk, hogy akkor kéne gondoljuk át, igen, hogy akár az egyházaknak mi a jobban a bizonyos együttműködésben. Ez valóban még a jövő zenéje. Én azt látom, hogy egyébként pontosan ezek miatt az újabb vallásszociológiai kutatások érdemben hozzá fognak tenni ez a népszámlálási eredményhez, és akkor bőségesen lesz erről még beszélni valónk. Én nagyon köszönöm Rosta Gergelynek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vallásszociológus egyetemi docens volt a vendégünk. Találkozunk az előadásokon és a következő podcastokon is. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Ez volt a CEU Határtalan Tudás, a CEU és a Qubit közös podcastja. Köszönjük, hogy velünk voltatok!